Köszöntelek benneteket ma reggel. Nos, hát akkor kezdődjön a csoda. Ez a csoda pedig nem más, mint az, hogy Jézus Krisztusnak van egy üzenet, vagy volt egy üzenete, amit Pál apostol megértett, és leírta az igében, az Efézusi levélben. Szerintem tényleg elolvastam a héten, nem is egyszer, többször. Egy másik tolmácsolásban én is megértettem valamit, és azt most el fogom nektek mondani. De ami jó hír, hogy a szerző az ugyanaz. Jézus mondta Pálnak is, Jézus mondja nekem is, hogy a Szentlélek az, aki értelmezi neked is és nekem is, amikor kinyitjuk az Isten igéjét és olvassuk. Tehát a sorozatunkban tovább lépünk a múlt heti születésnapi ünnepség és buli és minden után. Visszatérünk a boldog hétköznapokhoz, amiben tovább lépünk, és az Efézusi Levél 4. részének a 7. versétől fogok egy szakasz felolvasni a Bibliából. Kérlek benneteket, hogy itt nyissátok ki az igét. Tehát Efézusi Levél 4. rész, a 7. verstől ezt mondja a Biblia. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának a mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment feljebb minden égnél, hogy betöltsön mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy fölkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének az építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hágyódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Nem túl rég múlt el a karácsony. Emlékeztek még a karácsony estére? Arra is emlékeztek, hogy ajándékot kaptatok? Valakitől, valakiktől, kisebb-nagyobb dobozok, csomagok oda kerültek a nappaliba, vagy a karácsonyfa alá, és hát ki milyen szinten gyerek annyira vágyott, hogy minél hamarabb kibonthassa ezeket az ajándékokat. Valószínű, hogy mindenki kapott ajándékot. Én is kaptam, ti is kaptatok. Én az a családtól egy órát kaptam, és azt nagyon örültem neki. Te mit kaptál? Emlékszel még rá? Talán használod is azóta is. Végülis teljesen mindegy, az ajándék, azt neked adják. Mindegy, hogy egy zoknit kaptál, vagy pedig nem tudom, egy autót kaptál ajándékba karácsonyra, tehát így a anyagi skálán lehet mozogni a legegyszerűbb, legkisebb értéktől, legmagasabb értékig. De az ajándéknak van egy lényege. Az ajándékot nem azért kaptad, bármit is kaptál, mert megérdemelted. Én sem azért kaptam az órát ajándékba, mert jó apa voltam, vagy jó férj voltam, vagy egész évben rendesen viselkedtem, és hát akkor ez a jutalom ezért. Az ajándéknak van egy fontos része, hogy az kap ajándékot, akit szeretnek, akit tisztelnek, a kapcsolatok alapján adunk ajándékot. Akit nem szeretsz, vagy nem tisztelsz, vagy nem vagy vele kapcsolatban, ilyen szorosabb kapcsolatban, annak valószínűleg nem is adtál ajándékot. Pedig elég sok ember él ezen a földön, sok embert megajándékozhattál volna. Mégis a sok-sok ember közül azt a néhány embert ajándékoztad meg, akik tényleg így közel állnak hozzád, és a kapcsolat és a szeretet alapján adtál nekik ajándékot. Tehát az ajándéknak a lényege az soha nem a fizetség, nem arról van szó, hogy egész héten dolgozol a munkahelyen, vagy egész hónapban, és aztán adnak neked egy összeget. Hát jó esetben a munkád megérdemelt jutalmát, vagy annál kevesebbet, vagy többet ki, hogy milyen munkahelyen dolgozik. Tehát az ajándék az nem erről szól. Az ajándék arról szól, hogy a kapcsolatok alapján szeretetből, azt is mondhatnánk egy ilyen bibliai kifejezéssel, hogy kegyelemből kapod, nem érdem szerint. És ezt azért mondtam el, mert ma délelőtt a Krisztusnak az ajándékáról szeretnék beszélni, és amikor Krisztus ajándékáról beszélünk, akkor nagyon fontos tudni azt, hogy a Krisztus ajándéka nem az érdemeid szerint van. Tehát nem a jó emberek kapják a Krisztus ajándékát, és a rossz emberek meg nem kapják, vagy nem a nagyon-nagyon szent hívők kapják, akiknek a feje fölött egy glória kering, és a szentek már látják is ezt. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az Istennek a szeretete a kapcsolatokon keresztül, akik kapcsolatban vannak az Istennel, Krisztuson keresztül, azok a Krisztus ajándékában részesülhetnek, és ez a szeretet és a tisztelet alapján működik. Nos, hát erről beszél ez a bizonyos szakasz, amit Pál apostol itt leír az efézusi gyülekezethez. Nézzük meg akkor részletesen, hogy hogyan működik a Krisztusnak az ajándéka. Azt mondja a Biblia a 8. verstől, ezt mondja az írás, hogy felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. És aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szeretném, hogyha történelmi időszakokat néznénk meg. Gondoljatok arra, hogy nagyon régen, amikor mondjuk ilyen lovagok vívták a harcokat, vagy akár a Római Birodalomra is gondolhatunk, amikor a légiók kivonultak, és történetesen győztes hadjáratot tudtak maguk után, és amikor visszatérőben voltak ezek a győztes lovagok, vagy légiók, vagy hadsereg, akkor megjelentek az uralkodó előtt, és általában egy nagy ünnepség volt, amikor megérkezett a győztes hadsereg, és ezt a győztes hadsereget ünnepelték, és a hadvezér, vagy az első számú katonája ennek a csapatnak, az óriási megtiszteltetésben részesült, óriási dicsőségben részesült. Ha a Római Birodalomra gondoltok, akkor a császár ezeket a hadvezéreket kitüntette, óriási ünnepséget rendezett nekik. A ranglétrán egyből följebb kerültek, egy-két szinttel, tehát megdicsőültek tulajdonképpen a győztes hadjárat után. És amikor ez a nagy ünnepség megvolt, és az egész ország ünnepelte a győzteseket, és főleg a hadvezért, akkor a hadvezér, akit megjutalmaztak, aki megdicsőült, akinek elismerték a tevékenységét, a bátorságát, akkor ez a hadvezér elkezdett ajándékokat adni a katonáinak. És megköszönte nekik azt, hogy milyen jó, hogy hűséges voltál. Milyen jó, hogy kitartottál. Milyen jó, hogy nem hagytál ott. Milyen jó, hogy végigcsináltad az életed árán is. Tehát amikor egy győztes háború van, akkor először a győzelem után megdicsül a hadvezér, és utána a győztes hadvezér méltatja és ajándékokat oszta a hűséges katonáinak. Ez nagyon sok helyen a történelemben megfigyelhető, és tulajdonképpen a mai kultúránkban is ez még működik valamilyen szinten, hogy a győztesek azok elismerésben részesülnek. És azt mondja itt a Biblia a felolvasott szakaszban, hogy Jézus Krisztus egy ilyen győztes hadvezér, és ez a győztes hadvezérhez hozzátartozik az, hogy végigcsinálta ezt a földi szolgálatot, hogy a mennyei dicsőségről lemondott, eljött erre a földre, végigcsinálta az élete árán, győzött, és aztán fölment a mennyei dicsőségbe, és a mennyei dicsőségről azt olvassuk, hogy Jézus minden névnél nagyobb nevet kapott, hogy ő megdicsőült ott, és az atya elismerte azt a szolgálatot, amit ő végzett. És amikor ezt a szakaszt leírja Pál apostol, akkor idézi a 68. Zsoltárt, amiben Dávid tulajdonképpen egy prófétai üzenetet mond el, és ennek a prófétai üzenetnek az a lényege, hogy amikor majd eljön a messiás, akkor győzni fog. És a győzelemnek a lényege az lesz, hogy fölmegy majd a mennybe, és egyrészt ajándékot visz az Istennek, vagyis bemutatja azt az áldozatot, amit senki más nem tud bemutatni, tehát bemutatja azt a tökéletes ajándékot, hogy Istenem, itt van a megváltás. Kész van. Elvégeztetett. Működik minden. Tehát a feltámadás után Jézus bemutatja ezt a hatalmas ajándékot Istennek, és Isten pedig ajándékot ad neki, és mindennél nagyobb nevet kap. És amikor ezt megértjük, hogy ez így működik, hogy Jézus azért adhat ajándékot, egyrészt mert ő Isten, másrészt az ő küldetését betöltötte, tehát ő kapott ajándékot, és ebből az ajándékból osz szét másoknak is. Azoknak, akik megérdemlik? Nem? Nem azoknak, akik megérdemlik, hanem azok, akik kapcsolatban vannak vele, akik hűségesek, akik szeretik őt, tehát a szeretet és a kapcsolat alapján működik az ajándékoknak a szétosztása, nem az eredmények alapján. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban ez a megdicsőülés így működött. Efézus 1:20-22. Miután föltámasztotta őt a halálból, már mint az Isten, ő a jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és minden hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban. Aztán egy másik, 1 Péter 3:22 ugyanerről ír, aki miután fölment a mennyben, vagyis Jézus a feltámadása után, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Értjük, hogy működik. Tehát Jézus elvégzi a győztes küldetését, minden tökéletesen megtesz, és amikor visszamegy a mennybe, olyan méltóságon és olyan dicsőségben részesül, egy olyan karriernek a vége ez, ami fantasztikus. Tehát ennél többet már nem lehet adni. Az Isten tulajdonképpen mindent odaad neki. Minden dicsőséget, minden hatalmat, minden névnél nagyobbat. Jézus Krisztus ezt kapja. És aztán hadd idézzek még a Jelenések könyvéből egy igét. Azt mondja 3:21-től a Biblia, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ez már egy kis előkép, hogy Jézus győzött, és mit csinál a győztes? A győztes hadvezér, a győztes úr elkezdi az ajándékait kiosztani azoknak, akik kapcsolatban vannak vele, akik hűségesek hozzá. Kik ezek az emberek? Akár te, meg én, meg bárki, aki kapcsolatban van vele. Nos, tehát ez az alapja ennek az egész igének, hogy ezt értsük. Így működik minden az Isten szempontjából, ami ajándékkal kapcsolatos. Szeretném, ha most egy ilyen nagyon egyszerű kis gyakorlatot csinálnánk. Egy kicsit az emlékeinket, vagy az agyunkat tornáztatjuk. Jó? Benne vagytok? Csináljunk egy próbát. Tudom, hogy reggel van még, de gondolkodás az fáraszt, de azért próbáljuk meg. Akár be is csukhatod a szemed, vagy nem muszáj, mondok valamit, és próbáld elképzelni, jó? Mondjuk azt mondom, hogy magas hegy. Oké, el tudtam már képzelni, hogy magas hegyet, az emelje fel a kezét. Na, működik, tudunk gondolkodni, ma reggel nagyszerű, működik a dolog. Valószínűleg tartom, hogyha mindenki elmondaná, hogy melyik magas hegyre gondolt, akkor ez különbözőféle magas hegyek lennének, tehát nem mindenki a Himalájára gondol, hanem akármelyik magas hegyre, lehet, hogy itt a Kőhegyre gondolsz, ami pár száz méter magas, de ez is magas hegy. Nos, akkor jön a lényeg. Ugyanezt fogjuk csinálni, mondok egy nevet, és ezt a valakit képzeld el. És ez a név nem más, mint Jézus Krisztus. Képzeld el valahogy Jézus Krisztust. Sikerült? Akinek sikerült, emelje fel a kezét. Mindig tudunk gondolkodni, nagyszerű. Amikor azt mondom, hogy Jézus Krisztus, és elképzeljük Jézust, akkor lehet, hogy valakinek eszébe jutott akár a karácsonyi történet, most közel vagyunk még hozzá, néhány hét telt el, és magad előtt láttad talán azt, hogy Jézus megszületik erre a világra. És jól gondolod, vagy jól képzelted, hogy Jézus tényleg, ő az Isten fia is megszületett. Lehet, hogy valaki úgy képzelte el Jézust, hogy ott van a templomban, és tanítja a nagy okos és képzett és bölcs embereket, az ottani rabbikat, és ezek az emberek csak csodálkoznak, hogy milyen bölcs ez a gyerek. Pedig még csak 10-valány éves. Aztán lehet, hogy valaki úgy képzelte Jézust, hogy járja a Palesztina különböző poros útjait, és prédikál, és hirdeti az evangéliumot, vagy szól Lázárnak, hogy jöjjön ki a sírból, vagy meggyógyítja a betegeket. Ha valaki így képzelte Jézust, ez is teljesen tökéletes, igaz? Mert ez Jézus. Tehát ezt tette. Aztán lehet, hogy valaki úgy képzeli el Jézus Krisztust, hogy ott van a kereszten, és ott szenved, és meghal a világ bűneiért. Hogyha így képzelted el Jézust, akkor teljesen jó ez a kép. Vagy lehet, hogy valaki úgy képzelte el Jézust, hogy ott van a sírban. Vagy valaki úgy képzelte el Jézust, hogy ott van a mennyei dicsőségben, és ami elképzelhetetlen, azt próbáltad elképzelni, hogy ott van a mindenható Istennek a trónjánál, ott vannak az angyalok, a szeráfok, a kérubok, a mennyei szellemi lények, óriási a nyüzsgés, Isten dicsőíti mindenki, ott van egy tökéletes szellemi világ, amiben valami fantasztikusan jó lehet lenni. Milyen Jézust képzeltél el? Végülis azt mondhatjuk, hogy mindegy, mert mindegyik Jézus Krisztus, és mindegyik kép az helyes és jó. De én most szeretném a figyelmünket ráirányítani a győztes Jézus Krisztusra, ugyanis az igében most erről van szó, hogy Jézus Krisztus győzött. És nem a gyermek Jézus, nem a Palesztinában prédikáló Jézus, nem a kereszten lévő Jézus, hanem a feltámadott és a mennyben megdicsőült Jézus Krisztus. Ugyanis azért fontos, hogy amikor Jézus Krisztusról beszélünk, tiszta kép legyen előttünk, hogy ki is ez a Jézus. Ennek van egy folyamata is. Jézus szolgálatának a mostani pozíciója vagy a helye az a mennyei dicsőség. Ha valaki meg akarja nézni a keresztet, akkor mit találsz ma a kereszten? Ott van Jézus. Ott van vagy nincs? Nincs. Ha most elmész Izraelben, és megnézed Galilai tő környékét, vagy elmész Jeruzsálembe, találkozol Jézussal, hogy ott prédikál? Nem, mert nincs ott. Ha elmész a sírba, ahova eltemették, találkozol a holttestével? Nem, mert nincs ott. Hol van Jézus? A mennyei dicsőségben van, ő uraknak ura és királyoknak királya, mindenek fölött való, és mindennél nagyobb hatalom az övé. Ez a Jézus Krisztus, aki győzött, ha ezt a Jézus Krisztust képzeled el, és ez fontos, hogy legyen Jézusról egy ilyen képünk is, nem csak ez a előző képek, amiket elmondtam, mert nagyon sokszor az emberek idáig jutnak el, hogy ott van a kereszt, aztán meghal, és hát föltámad. A Passió című film nem túl régen nagy vihart várt föl, és az egész világ, az a világnak egy részén az emberek látták. Nekem egy pici hiányérzetem volt ezzel a filmmel, hogy a feltámadt és megdicsőült Jézus Krisztusról volt egy ilyen 3 másodperces kis rész, hogy Jézus föltámadt. De hadd mondjam nektek, hogy ez igaz. A feltámadás az valóságos. Ő tényleg föltámadt, tényleg győzött, és tényleg ott van a mennyei dicsőségben. Ő mindent megkapott, és ez a Jézus Krisztus, aki mindent megkapott, ez a személy, ez a Jézus ajándékokat akar osztani, és megajándékozza az övéit. Mik ezek az ajándékok? Azt mondja Efézus 4:7, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának a mértéke szerint adatott. Vagyis mindenki, aki kapcsolatban van Jézus Krisztussal, az kap ajándékot, de hogy ki milyen ajándékot kapott, abban lényeges különbségek vannak. Hogy egy nagyot, vagy 3 kicsit, mármint ha így fizikálisan próbáljuk elképzelni, abban lényeges különbségek vannak. De abban nincs különbség, hogy mindenki, aki kapcsolatban van Jézus Krisztussal, az kap ajándékot. És a Biblia, amikor ezekről az ajándékokról beszél, amit Jézus oszta az övéinek, ezeket úgy nevezi, hogy kegyelmi ajándékok, vagy karizmák, vagy lelki ajándékok, amelyekkel megajándékozza a hívő embereket, akik kapcsolatban vannak vele, akik hűségesek hozzá, és ezeket az ajándékokat, hogy is mondjam, át lehet élni, meg lehet tapasztalni ugyanúgy, mint amit karácsonykor kaptál. Ugyanolyan valóságosak, csak nem kézzel fogható, tehát nem fizikálisan kell kibontani a csomagot, hanem Isten adja neked a lelkedbe, a szellemedbe, a szívedbe, és az elkezd működni, és ezeket az ajándékokat lehet használni. Azt mondja a Római Levél 8. rész 9. verse, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Vagyis aki nem született még újjá, akiben a Szentlélek nem munkálkodik, az nem a Krisztusé, vagyis ezek az emberek még nem kaptak ajándékot. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem is kapnak. Az újjászületéssel azonnal bekerülnek abba a csoportba, akik a megajándékozottak lesznek, hiszen az ajándék a kapcsolat alapján működik, akik élő kapcsolatban vannak Jézus Krisztussal. Nos, tehát Jézus Krisztus megajándékozza az övéit. Tulajdonképpen az egyház az egy ilyen megajándékozott embereknek a sokasága. A Krisztus ajándékát szétszórja és adja mindenkinek. És amikor a Krisztus ajándékáról, vagy ezekről a karizmákról, vagy lelkajándékokról beszélünk, akkor elég sok mindent ír a Biblia, hogy mik ezek az ajándékok. Arra most nincs időnk és lehetőségünk, hogy ezeket sorba részletesen megnézzük, de ezek az ajándékok mind olyanok, amelyek átélhető, megtapasztalható, valóságosan működő áldások az életedben. Az előbb tehát mondtam, hogy amikor ezek az ajándékok megérkeznek hozzád, Nem biztos, hogy ugyanaz azt az ajándékot kapja az, aki melletted ül, vagy az, aki előtted vagy mögötted van. A Biblia más helyen azt mondja, hogy Isten úgy osztja szét az ajándékot, ahogy ő akarja. Az ő akaratának megfelelően. De van egy jó hírem. Ebben az ajándékokban nincs olyan, ami nagyon sokat ér, és nincs olyan, ami nagyon keveset ér. Ilyen értelemben nincsenek vesztesek, hogy ú, de jó, hogy Attila olyat kapott, ami nagyon sokat ér, én meg olyat kaptam, ami nagyon keveset ér. Ilyen nincs. Bármit is kapsz az ajándékok közül, az nagy érték, az megtiszteltetés, az Isten szeretetének a kifejezése, hogy szeret téged is kapcsolatban van vagy vele, és emlékeztet arra, hogy Jézus győzött. Hogy a győztes úr, a győztes hadvezér adja az ajándékot, és megtisztel téged ezekkel. Csak hadd szaladjunk végig ezeken az ajándékokon. Az örök élet. Ha valaki újjászületik, az kegyelem ajándékoknak az első nagy megnyilvánulás, hogy örök élete van valakinek, vagy üdvössége. Ehhez hozzátartozik a megigazulás, tehát hogy Isten ad neked egy új életet, tehát hogy megigazult vagy, nem kell, hogy vádoljon a lelkiismeret. Ez is az Isten ajándéka. És aztán profétálás. Különböző szolgálatok, amelyeket Jézus Krisztus nevében végeznek az emberek. A tanításnak az ajándéka. Vagy a buzdítás, vagy az intésnek az ajándéka, hogy az emberek jó irányba menjenek. Az adakozásnak az ajándéka, vagy az olyan értelemben az előjáró, hogy valaki példamutató életet tud élni, és másokat jó irányba tud motiválni. A könyörületnek az ajándéka. Aztán a cölibátus, amiért sokan imádkoznak, hogy Uram, ezt inkább ad mindenki másnak, aki előttem vagy mögöttem van, csak nekem nem. Ne féljetek ettől. Elég kevés embernek ad az Úr ilyen ajándékot, de akinek adja, az meg örül neki. Úgyhogy ha nem erre vágysz, ne félj, nem fogod ezt kapni. Bölcsesség igéje, vagy az ismeretnek az igéje, tehát Isten kijelentései működnek, a hit ajándéka, a gyógyításoknak az ajándéka, isteni erőknek a munkái, lelkeknek a megkülönböztetése, a nyelveken való szólás, vagy amikor a nyelveken szólás működik, ennek a magyarázata, irgalmasság, csodatévő erőknek a működése, a vezetésnek az ajándéka, prédikálás vagy a szolgálatnak az ajándéka. Ez egy ilyen gyűjtő kis csoportosítás. Ha valaki mélyebben tanulmányozza a Bibliát, akkor ezeket még lehet kicsit bontani, és lehet még bővebben az ajándékokról beszélni. De most csak odáig szeretném, hogyha eljutnánk, hogy a győztes hadvezér Jézus Krisztus elkezdi osztani az ajándékait, ezeket a kegyelmi ajándékokat, az ő akaratának megfelelően, a kapcsolatok alapján, és mindenki, aki az övé, hát részesül ezekben az ajándékokban. Ezek az ajándékok nem mások, mint tulajdonképpen természet fölötti képességek. Amikor olvasod itt a mögöttem lévő ajándéklistát, ezeket az ajándékokat nem azok birtokolják, akik már legalább pár éve tanultak teológiát, és akkor már értik, hogy miről van szó. Ha valaki az egész életét rászánja a teológiai tanulmányokra, akkor sem tudja ezeket az ajándékokat megszerezni, mert ezt Isten adja, és nem a tanulástól függ, vagy nem attól függ, hogy milyen képességeid vannak. Ez külön az Istennek az ajándéka, amelyek működnek majd az életedben. Szóval ezek természetfölötti képességek. Azt is mondhatnánk, hogy az ajándékok által tulajdonképpen a Szentlélek működik benned. Csak az egyik emberben így működik, a másikban úgy, a harmadikban pedig másmilyen módon. Tehát a Szentléleknek a megnyilvánulásai különböző módon nyilvánulnak meg. Az előbb arról beszéltem eddig, hogy a Krisztus, a győztes úr megajándékozza az övéit, a hívő embereket, akik kapcsolatban vannak vele. És azt is meg kell látnunk, hogy a győztes úr nem csak a személyeket ajándékozza meg, mivel Jézus Krisztus a gyülekezetnek az ura, ezt olvassuk a Bibliában, a gyülekezetet is megajándékozza. És tudjátok, hogy ajándékozza meg a gyülekezetet? Megajándékozott emberekkel. Ez ilyen egyszerű. Isten ajándékot ad az embereknek, és ezeket az embereket adja az egyháznak, vagy a gyülekezetnek. Ezek a megajándékozott emberek, amikor ott vannak a gyülekezetben, és elkezdik ezeket az ajándékaikat használni, és elkezdenek ezek működni, akkor egyszerűen az Isten munkája kezd el működni, és az erőködésből természet fölötti módon lesznek megnyilvánulások, amikor átéljük és megtapasztaljuk azt, hogy hú, hát ezt az Isten végezte el. Elképzeltünk, volt egy jó tervünk, de ennél sokkal jobb lett, mert az Isten beavatkozott, és a Szentlélek elvégezte azt, amit mi nem tudtunk volna. vagy talán sokkal jobban és sokkal dicsőségesebben és sokkal eredményesebben, mert az ajándékok elkezdtek működni. Nos, tehát a megajándékozott embereket Isten a gyülekezetnek adja, és így a gyülekezet is meg van ajándékozva. És ebben a felsorolt, vagy a felolvasott szakaszban van néhány ilyen ajándék, amit külön is kiemel Pál apostol, és elkezd ezzel foglalkozni, hogy a gyülekezetben milyen megajándékozott emberek vannak. És azt mondja, hogy ez a győztes úr maga, a názáreti Jézus Krisztus ad ajándékokat az egyháznak, vagy a gyülekezetnek, és azt mondja, hogy apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat. Itt most nem csak lelki ajándékról beszélünk, hogy van olyan lelki ajándék, hogy apostoli elhívás, vagy profétaság, ez rendben van, de azt mondja Pál apostol, hogy Isten olyan embereket, akiket ilyen szolgálatokra elhívott, ezeket ajándékba neki adja az egyháznak, vagy a gyülekezetnek, és ez is a Krisztus szeretetének, és a hűségének, és az irgalmának, vagy a kegyelmének a megnyilvánulása. Szóval, amikor egy gyülekezetben vagy egy egyházban működik az apostoli elhívás, és vannak olyan emberek, akik betöltik ezt a küldetést, vagy a prófétai üzenetet képviselik emberek, vagy jól tanítják Isten igéjét, és mint tanítói szolgálatban vannak, vagy evangélisták is hirdetik az evangéliumot, vagy pásztorok, akik gyülekezeteket vezetnek, amikor ilyen emberek vannak, és ezek elhívott emberek, és igen mondtak Isten elhívására, és hűségesek, azt mondja a Biblia, hogy ne felejtsd el, hogy ezek ajándékok a gyülekezetnek. Te is ajándék vagy, hogy itt vagy. Ez is egy fontos ajándék, hogy nem akárhol vagy, és nem ment tönkre még az életed, hanem Isten kegyelme megragadott téged. De a sok megajándékozott ember, amikor bejön a gyülekezetbe, ezek közül Pál apostol kiemeli ezeket a szolgálati ajándékokat, és azt mondja, hogy ne felejtsd, ezek nagy ajándékok, mert ezek által működik alapvetően a gyülekezet. Vagy ezáltal indul el, mondjuk az apostol és a prófétai szolgálat által, és aztán az evangélista szolgálat által megtérnek emberek, és maga a pásztorok meg a tanítók pedig képesek arra a Szentlélek által, hogy a gyülekezetek növekedjenek, előre haladjanak, és hát ez a folyamat tovább menjen. Azt mondja Pál apostol, hogy ezek, akik ilyen elhívással rendelkeznek, azok ajándékok. Most itt álljunk meg egy picit. Néha lehet tapasztalni azt, és talán te is tapasztaltad már, hogy amikor ilyen apostol, pásztor, tanító, proféta vagy evangélista emberre gondolsz, és azt mondod, hogy ez ajándék az Istentől, ez az ember. Hát ez inkább Isten adta volna másnak. Most újra visszamegyünk ahhoz a játékhoz, hogy képzelj el egy ilyen ember. Tudsz ilyenekre gondolni, akire úgy gondolsz, hogy ilyen ember, de viszont nem biztos, hogy ajándéknak gondolom. Szeretném az ige más részeivel összehasonlítani ezt a kijelentését Pál apostolnak. Amikor ő azt mondja, hogy ez az apostol, proféta, evangélista, pásztor és tanító elhívással rendelkező emberek ajándékok a gyülekezetnek, azokra érti, akik hűségesek, becsületesek, szeretik az Urat, és szolgálják is őt. De amikor ezek közül, az emberek közül valakinek kisiklik az élete, és olyan apostolt, pásztort, profétát, vagy evangélistát, vagy tanítót látsz, aki csalóbb hazudik, vagy ott hagyja a családját, vagy leuralja a gyülekezetet, akkor nem mondod azt, hogy ez ajándék, hogy milyen jó, hogy itt van, hanem azt mondod, hogy térjen meg. Alapvetően tehát azt kell látni, hogy ezek az ajándékok, mint minden más, amit az Istentől kapunk, akkor működik jól, hogyha jól használjuk az ajándékot, használati utasításnak megfelelően. A rossz emberek, vagyis a bűnös emberek, vagy akik elfordulnak az Úrtól, azok hát nem föltétlen lesznek nagy áldás. Jeremiás 10:21-ben azt mondja a Biblia, az olyan emberekről, akiket Isten ajándékba adott, de aztán valamilyen módon kisiklott az életük, hogy bizony ostobák voltak a pásztorok, vagy itt azt is mondhatnánk, hogy a szellemi vezetői a népnek, nem keresték az Urat, ezért nem boldogultak, egész nyáj pedig szétszóródott. Úgy gondolj az ilyen ajándékra. Lehet, hogy jól indult, de aztán elfordult az Úrtól, nem foglalkozik Istennel, a saját élete is leépül, ráadásul az a gyülekezet, vagy azok az emberek, akiket Isten rájuk bízott, azok is szétmennek, mert azt mondják, hogy köszönjük szépen, az ilyen ajándékra nincs szükség. Mert nem áldást közvetít, hanem átkot közvetít az embereknek. Tehát amikor arra gondolunk, és el kell fogadnunk, hogy Isten igéje azt mondja, hogy az ilyen szolgálati elhívással lévő emberek ajándékok a gyülekezetnek, akkor mondja azt, hogy igen, így van, elfogadom, de szükséges, hogy ezek az emberek szent és tiszta és hűséges és elkötelezett életűek legyenek. Ugyanúgy, mint ahogy neked bármilyen ajándékot ad az Úr, te egy ajándék vagy a gyülekezetnek, de mindaddig, amíg hűséges vagy szent és tiszta az életed, és azt teszed, amit az Úr mond. Amikor az ellenkezőjét kezded tenni, akkor nem áldás leszel, akár a családodnak, vagy a gyülekezetednek, hanem egy nagyobb problémát generálsz magad körül. Neked is rossz lesz, meg másnak is rossz lesz. Tehát ezek az ajándékok akkor működnek jól, ha látjuk azt, hogy ott van mellette egy elkötelezett, hűséges és szent élet. Nos, Pál apostol itt, ahogy ír ezekről az ajándékokról, azt mondja, hogy ezeknek az ajándékoknak van egy fontos küldetése vagy célja. Mi lehet ez? Mi az ajándékoknak a célja? Amikor karácsonykor kapunk ajándékot, hogy megajándékozzuk egymást, akkor tulajdonképpen ezeknek az ajándékoknak a célja a szeretetnek a kifejezése. Igaz? Jó esetben. Nincsenek mögöttes szándékaid, hogy azért adsz neki valamit, hogy nem tudom, ő még nagyobbat adjon vissza. Tehát a szeretetnek a kifejezése. És a Krisztus ajándéka is így működik, hogy az Isten szeretetének a kifejezése. Miért? Mert neked adott egy küldetést is, hogy hirdesd az evangéliumot, hogy képviseld Istent a sötét világban, és ahhoz, hogy ezt jól tud tenni, emberileg kevés vagy ehhez. Az Isten szeretetének az ajándéka az, hogy képessé tesz téged arra, hogy Isten tud tényleg képviselni, hogy úgy tudjál élni, vagy olyan módon tudj megnyilvánulni akármilyen helyzetekben, ahogy az Isten igéje ezt mondja. Ez nem belőled fog fakadni, hogy te annyira összehúzod magad, és megpróbálod, és a lehetetlent is megcsinálod, hanem azt jelenti, hogy annyira szereted az Urat, és engedelmes vagy, és Isten ad ajándékot, és rajtad keresztül elkezdenek működni a dolgok. Alapvetően így működnek az ajándékok. És az ajándékoknak van még egy másik része, és azon kívül, hogy Isten szeretetét fejezik ki, azt mondja 1 Korintus 12.7-ben a Biblia, hogy a léleknek a megnyilvánulásai, vagy ezek az isteni ajándékoknak a lényege pedig az, hogy mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele, hogy működjön. Tehát az Isten ajándékai nem azért vannak, hogy tudomásul veszem, fölteszem a polcra, és akkor minden évben megemlékezem az Isten ajándékáról. Hanem azért adja Isten az ajándékot neked, hogy működjön, hogy folyamatosan használd. Ne félj, az Isten ajándékai nem fognak elkopni. Nem kell a szervizbe vinni, nem lesz amortizáció, itt nem kell ettől félni, hogy utána ki kell majd cserélni. Ha Isten ad neked valamit, az tökéletesen működni fog, egyszerűen az Istennel való kapcsolatod működteti ezt az egészet. Tehát az egyénre vonatkozólag azt mondja a Biblia, hogy az ajándékoknak a célja az, hogy használd, használj vele. Jól használod, akkor az mindig áldás lesz vagy neked, vagy pedig a körülötted lévő embereknek, akiket Isten rád bíz. Aztán a szolgálati ajándékokkal, vagy a közösségi szinten pedig azt mondja a Biblia, hogy az ajándéknak a célja, főleg a szolgálati ajándék, tehát az a pásztor, proféta, evangélista, apostol és sorozatban fölemlített emberek, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatnak a végzésére. Vannak emberek, akik azért kapnak ilyen elhívást és egy ilyen ajándékot, hogy neked segítsen, hogy te jobb legyél. Ezt úgy tudjuk elképzelni, a tanár miért van? Tehát nem azért van a tanár, hogy a gyerekek járjanak iskolába és nem otthon unatkozzanak. A tanár az azért van, hogy a gyerekekbe befektessen és a gyerekek egyre jobb eredményt érjenek el. Igaz? Így van? Diákok, így van? A tanár az azért van. A pásztor miért van? Hogy nem unatkozzon otthon, legyen egy gyülekezet, akinek vasárnaponként tud prédikálni. Nem. A pásztor azért van, hogy vezesse a gyülekezetet. A tanító az miért van a gyülekezetben? Hát azért, hogy tanítson, hogy fölkészítsen másokat. Az evangélista miért van? Hát azért, hogy az emberek megtérjenek. Hogy hirdesse az evangéliumot különböző helyen. Hogy a prófétai szolgálat miért van? Hogy az Isten üzenetét el lehessen mondani. Hogy az Isten üzenete megnyilvánuljon ebbe a fizikai világba úgy, hogy hallható, látható, érthető formában megjelenjen, és tudjuk azt, hogy ezt az Isten mondta, és tudunk tovább menni. Azt mondja a Biblia, hogy a szolgálati ajándékoknak a célja, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Kik a szentek? Akik ugyanolyan megajándékozott emberek. Hogy jól működjön az Isten országa, hogy előre menjenek a dolgok. Szóval ez a felkészítés, ez fontos. Fontos, hogy személyesen növekedjünk, mert van egy felelősségünk ebben, és fontos, hogy másoknak segítsünk ebben. Azt mondja 1 Tesszalonika 5.12-től a Biblia. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek meg őket. Lehet, hogy egy első olvasásra azt mondjuk, oké, de álljunk csak meg. Nézzük meg ezt, azt mondja, hogy egyrészt becsüld meg azokat az embereket, akik beléd fektetik az idejüket, energiájukat, az Istentől kapott ajándékaikat, mert ezek fáradoznak, akik az előjárók, és azt mondja, és intenek is titeket. És azt mondja Pál apostol, aki int téged, az becsüld meg. Mi szokott lenni a gyakorlat? Hogy sok ember pont fordítva gondolkodik, ha beleszól az életembe, akkor hagyjon engem békén, tudom, hogy mit kell csinálni. Amikor azt mondja, hogy nem, vagy ne így, akkor ne okoskodjon más, majd én tudom, hogy hogy kell tenni. A szolgálati ajándékok a megajándékozott emberek felé úgy kell, hogy működjön, hogy akár azt is mondja, hogy figyelsz, ne csináld, és azt mondom, hogy velük az Isten ajándékai, köszönöm, hogy szólt az Úr. Nem az, hogy hagyjon békén. Az Isten igéje azt mondja, hogy az igazság megszabadít bennünket, vagy felszabadít bennünket, de sok ember úgy éli meg, hogy elmondod neki az igazságot, és úgy megharagszik rád, hogy nem is akar szóba állni legközelebb veled. Nagyon függ attól, hogy milyen a szívünk. Hogy amikor az igazságot halljuk, akkor elfogadjuk, vagy pedig lázadunk, és nem akarjuk elfogadni az igazságot. Szóval az apostoloknak, a prófétáknak, az evangélistáknak, a pásztoroknak és a tanítóknak van egy fontos küldetése, hogy fektessék a gyülekezetbe, az emberekbe a hitüket, az energiájukat, hogy felkészült legyen a gyülekezet mindarra, vagy az egyén mindarra, amire Isten elhívta, és azt jól tudják végezni. Amikor olvastam a Bibliát, ez a szó a görögben, ez a felkészíteni szó, ezt arra is szokták használni, amikor mondjuk Jézus idejében ott Palesztinában, amikor a hálókat kivonták a halászok, és azt látták, hogy ezek a hálók kezdenek amortizálódni, kisebb-nagyobb lukak vannak rajta, és a halászok nem újra kimentek a tengerre és visszavetették a hálót, hanem egy kis időt azzal töltöttek, hogy a hálót elkezdik foldozni, és ahol szétszakadtot megjavítják. Amikor ez a háló foltozás történik, akkor azt mondja, hogy fölkészítik a hálót arra, hogy újra kidobható legyen. És amikor újra kidobják, akkor tudnak vele halat fogni. Egyébként, ha a hálón nagyon nagy lukak vannak, akkor lehet vele halat fogni, csak mire begyűjtöd, akkor ára eltűnnek a nagy halak. Alkalmatlan lesz arra, hogy jól működjön, hogy betöltse a küldetését. A szolgálati ajándékoknak, tehát ezeknek az elhívásoknak a lényege, az nem más, mint az, hogy Isten azt akarja, hogy a kőszikla gyülekezet hálója, az ne egy ilyen óriási nagy lukakból álljon, hanem föl legyen készítve, be legyen foltozva, az emberek a helyükön legyenek, az emberek tudjanak növekedni egyénileg is, közösségben is, és amikor tenni kell bármit is, ki kell vetni a hálót, ha ennél a képnél maradunk, akkor alkalmasak legyünk a halfogásra. Értjük ezt? Hogy ilyen egyszerűen működik az Istennek az ajándéka, haszonra adatik, szeretetből kapod, és azért, hogy működjön mindaz, amit az Isten elképzelt. És Pál apostol tovább tanít, és azt mondja a folytatásban, hogy azért kell ezt a hálófoltozást végezni, azért kell ezeknek a szolgálati ajándékoknak működni, hogy felkészültek legyenek a szentek, mert alapvetően hát nem úgy születünk, hogy felkészültek vagyunk mindenre. Majd látni fogunk mindjárt egy folyamatot, hogy hogyan tudunk felkészülni mindarra, amit Isten ránk bíz. De azt kell látnunk, hogy a Biblia azt mondja, hogy amikor valaki újjászületik, megtér, akkor olyan, mint a kisgyermek, amikor fizikailag megszületik, egy növekedési pályán indul el. És elkezd beszélni itt Pál apostol arról, hogy amikor arról beszélünk, hogy vannak olyan hívők, akik a lelkiekben kiskorúak. Ez oké, nem? Tehát ha megszületik a gyereked, az kiskorú lesz, nem? Tehát képzeld el, milyen gyerek lenne az, aki megszületik, és nagykorú lenne 10 perc múlva. Ez úgy nem normális, igaz? Vagy nem elképzelhetetlen. Az Istennek a természetes folyamata az, hogy megszületsz, és van egy növekedési pálya, amin elindulsz. A szellemi életben is így van, hogy valaki újjászületik, és van egy szellemi növekedés, amin el kell indulni. És azt mondja Pál apostol, hogy ahhoz, hogy ez a növekedési pálya beinduljon mindenkinek az életében, ehhez szükségesek a pásztorok, a tanítók, az evangélisták, vagy az apostolok, vagy a proféták, hogy segítsenek ebben a növekedésbe, hogy, és így fogalmaz, hogy ne legyünk többé kiskorúak. Amikor a kiskorúságról beszél az ige, akkor itt Pál apostol azt mondja, hogy ne legyünk olyanok, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódunk. Most képzeld el ezt a képet, aki valamilyen tanítás szelében ide-oda hányódik. Ha egy nagy farönköt beledobsz a tengerbe, az mit csinál? Hányódik jobbra és balra, attól függ, melyről fúj a szél, vagy milyen hullámok lesznek, és gyakorlatilag ez a farönk semmit nem tud tenni azért, hogy ezt megváltoztassa. Ez a hányódás. És azt mondja Pál apostol, hogy a frissen újjászületett emberek kapcsolatba kerülnek ugyanaz Úrral, de egy ilyen veszély van, hogy hányódnak, és jobbra-balra sodorhatja őket mindenféle szél, meg mindenféle probléma. Aztán egy másik képpel kifejezve Pál azt mondja, hogy ez a mindenféle szélben hányódnak és sodródnak ide-oda. Ezt úgy is lehetne fordítani, hogy ezek az emberek azok az emberek, akiket úgy befolyásolnak, hogy mindig csak körbeforognak és nem tud előre haladni. És egy idő után már olyan sokáig forgott körbe, hogy elszédül. Próbáld ki, hogy a saját tengelyed körül meddig tudsz körbeforogni. Lehet, hogy még egy percig se kellene gyakorolnunk. Hamar sok szédült ember lenne itt, akik nem tudnák azt, hogy merre van az egyenes, vagy merre kell kimenni ebből a teremből. Pál azt mondja, hogy normális az, hogyha valaki újjászületik, és ebben a kiskorúságban van, de van egy növekedési pálya, amin el kell indulni, és ezzel kapcsolatban elkezd tanítani, hogy ezt meg kell lépni, ezt küzdeni kell, hogy egy gyereknek is fontos az, hogy fejlődjön, a hívő embernek is fontos, hogy fejlődjön, hogy ne legyél kiskorú. A kiskorúságra mi jellemző? Például az, hogy nagyon naívak a gyerekek, nem? Tudom, mindent elhisznek. Már nem? De sokkal többet, mint a felnőttek. Csak ami az interneten van, csak ami a tévéből jön. Alapvetően befolyásolhatóak, nem? Tehát a kisgyerek az befolyásolható. Gondolj arra, amikor te gyerek voltál, és azt mondták, hogy jön a Mikulás, és ki kell pucolni a cipőt, és ha tiszta lesz a cipőd, akkor kapsz ajándékot, akkor mit csináltál? Hát nekiálltál, és kipucoltad a cipőt, hogy szépen ragyogjon, mert akkor kapsz ajándékot. Elhitted? Ugye elhitted? Pedig ugye nem a Mikulás hozta az ajándékot. Van, aki még mindig hisz benne. Sok olyan dolog van, amit a gyerekeinknek elmondunk, hogy valami képe legyen arról, hogy működnek a dolgok, de ez nem az igazság még. Naívan elhisznek mindent. Én a gyerekkoromban emlékszem rá, hogy amikor problémák voltak velem, néha azt mondták, hogy jön a csúnya bácsi, és meghúzza a füledet. És soha nem találkoztam a csúnya bácsival, soha nem húzta meg senki ilyen módon a fülemet, de mégis, amikor ezt mondták, egy kicsit úgy, akkor inkább normálisan viselkedek, vagy nem szövegedek, vagy nem tudom, mert akkor valami történni fog. Miért hittem? Ha most mondja nekem valaki, akkor nem nagyon tud befolyásolni, igaz? Miért? Mert nem vagyok kiskorú. Mert nem vagyok gyerek. Nem vagyok egy ilyen naivitásban, hogy bárki bármit mond, azt elhiszem. Mert felnőttem már, és mondhat bárki bármit, az majd kontrollálom, hogy így van, vagy nem így van, hogy engedelmeskedek, vagy nem engedelmeskedek, elfogadom, vagy nem fogadom el. Most tehát a gyerekkorúságnak, vagy a kiskorúságnak az egyik jele ez a naivitás. A hívő emberekre nagyon jellemző tud lenni az, hogy naívak. És most itt bocsánat, senkit nem akarok megsérteni. De hadd mondjak a Bibliából példát, szóval nem magunkat példázzunk itt, hanem a Bibliában például Pál apostol ír egy levelet a galatai gyülekezetnek, és mit mond nekik? Hogy kedves gyülekezet, annyira szomorú vagyok, hogy ti, akik újjászülettetek és elindultatok ezen a növekedési pályán, alig tettetek meg néhány lépést, jött ide valaki, mond nektek valami bődületes ostobaságot, és visszamentetek a törvényhez, és elhittétek neki azt, hogy úgy működnek a dolgok, pedig nem így van. Egy egész gyülekezetet lehetett befolyásolni. Hogy nem a kegyelemből van üdvösség, hanem a törvény által. És elhitték. És ráépítették az életüket, és aztán jön Pál, és próbálja rendbe rakni a dolgokat. Vagy a tesszalonikai gyülekezetnél olvasunk arról, hogy a tesszalonikai gyülekezetben óriási problémák lettek, mert valaki megjelent ott, és azt mondta, hogy az elragadtatása megtörtént. Hogy az Úr napja már itt van. És ez nem egy felszabadító hír volt, hogy ha már az elragadtatás megtörtént, akkor itt maradtunk. És egy kis zűrzavar keletkezett a gyülekezetben, hogy is van ez. És próbálták valahogy helyre tenni magukat, hogyha most már itt maradtunk, akkor mit is kell csinálni, ha már tényleg megtörtént az elragadtatás. És Pál küld nekik egy levelet, és azt mondja, hogy álljon meg a menet. Ti lelkileg még kiskorúak vagytok, akiket bárki bármilyen módon tud befolyásolni, És valamilyen levél, vagy azt mondja Pál apostol, valamilyen szellemiségből fakadó megnyilvánulás befolyásolt benneteket, de ne féljetek, az elragadtatás nem történt meg, az ezután fog lenni, és akkor helyre teszi a dolgokat. Ugyanezt teszed te is a gyerekeiddel, nem? Amikor nem jól irányba mennek a dolgok, mert elhisz mindent, vagy elfogad mindent, akár azt, amit a barátja mond, akár azt, amit a tévé vagy az interneten olvas, és akkor azt mondja, áh, ez nem így van, vissza helyre kell tenni. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy az apostol, a próféta, a pásztor, a tanító és az evangélista egy ajándék a gyülekezetnek, és akkor is, amikor helyre kell tenni dolgokat, az ezért van, hogy az ördög vagy a korszellem ne tudjon befolyásolni bennünket, és ne tudjon rossz irányba vezetni bennünket, hanem jó irányba tudjunk haladni. Na és nézzük meg ezt a folyamatot, amit kivetítettem. Onnan indultunk el ma, hogy Jézus Krisztus, mint győztes úr, megajándékozott, dicsőséget kap, és Krisztusnak az ajándékai elkezdenek működni, tehát ő megajándékozza az övéit, elhívásokat kapunk Krisztustól. Vannak, akik ilyen szolgálati ajándéktípusú elhívásokat kapnak. Ezeknek az a célja, hogy a szenteket, vagyis a gyülekezetet felkészítse a szolgálatra. A szentek szolgálnak, vagyis mindenki, aki kapott ajándékot, használja ezeket az ajándékokat, és ezek által, az ajándékok működése által azt mondja a Biblia, hogy a szeretet kapcsolatok elkezdenek működni, és növekszünk. Így fogalmaz Pál az Efézus 4.16-ban, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ez egy jó bonyolult körmondat, igaz? Mit is jelent ez? Azt mondja, hogy különféle kapcsolatok segítségével. Neked milyen kapcsolataid vannak? Akár itt a gyülekezetben is, vagy a gyülekezeten kívül. A kapcsolatok, amiket Isten szintén ajándékba adott neked, hogy találkozol emberekkel, vagy kapcsolatban vagy emberekkel, ezek fontos eszközei abban, hogy az Isten országa növekedjen. Hogy a különböző kapcsolatokat használd ki jól. Hogy a kapcsolataid ne leépüljenek, hanem előre tudj haladni. Tehát a különféle kapcsolatok segítségével azt mondja, minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működik. Vagyis van egy személyes felelősséged is abban, hogy amit te kaptál, az jól működtesd. Ezek az adottságok működjenek, amit Istentől kaptál. Gondoskodjál önmagad növekedéséről, és amikor gondoskodsz arról, hogy te hűséges legyél, hogy az ajándékaid működjenek, ennek az eredménye nem más lesz, mint hogy az egész gyülekezet, az egész test elkezd épülni szeretetben. Nem egyre rosszabbak lesznek a dolgok, hanem egyre jobbak lesznek a dolgok. Ami rossz, az ki lesz javítva, ami most nincs, az be lesz majd töltve valamilyen mennyei módon. Tehát az Isten munkája ilyen módon kiteljesedik. És ennek az egésznek az eredménye az, hogy az igazsághoz ragaszkodunk, tehát nem vagyunk befolyásolhatóak, bárki bármit mondhat nekünk, de megvizsgáljuk, és ami Istentől van, azt elfogadjuk. Tehát nem vagyunk a szellemi vagy kiskorúságban, vagy ebben a gyermekkorúságban, tehát tudunk ragaszkodni az igazsághoz, és növekszünk szeretetben. Szeretjük egymást, szeretjük az embereket, szeretjük Istent, és ez a szeretet kapcsolat, ez építi a gyülekezetet. Ez a célja ennek az egésznek. Befejezésül a kérdés, hogy te milyen ajándékot kaptál Istentől. Erre a kérdésre sok keresztény tudja a választ, és azonnal el tudja mondani, hogy igen, ezt és ezt és ezt, és ezt a kettőt, hármat, ötöt, nem tudom, bármennyit. Mások meg azt mondják, hogy hát én nem tudom. Vagy talán még soha nem gondolkodtam rajta, vagy gondolkodtam, de még nem tudtam pontosan beazonosítani. De nagyon fontos kérdés, hogy te milyen ajándékot kaptál Istentől. Mert ha nem tudod, hogy mi az, akkor van egy rossz hírem. Nem fogod használni. Igaz? Ha nem használod, te se fogsz épülni, a gyülekezet se fog épülni. Akkor az történik, hogy kaptál egy ajándékot, és fölteted a polcra, és akkor van. De egyébként funkcionálisan nem tölti be azt, amire Isten adta neked. Milyen ajándékot kaptál Istentől? Most nem kezdem el az ajándékokról szóló tanítást, hogy akkor részletesen körbe megyünk, hogy melyik ajándék micsoda, és hogyan működik, de hadd kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezért, hogy működjenek ezek az ajándékok, hogy fölismerd ezeket az ajándékokat. És ha te az az ember vagy, aki az elmúlt időszakban azt tapasztalod, hogy Isten újra és újra olyan emberek közé vitt, akik nem keresztények, és még hogyha kis feszültség is volt benne, de alapvetően szabadon tudtál beszélni az evangéliumról, lehet, hogy elkezd működni benned az evangélista ajándéka. Lehet, hogy az elmúlt időszakban egy csomó pénzt vagy lehetőséget osztottál szét másoknak abban, hogy segítsél embereknek, és működik az adakozásnak az ajándéka az életedben. Lehet, hogy imádkoztál, és nyelveken szóltál. Lehet, hogy valakikkel összejöttél, és azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy a Bibliában ez mit jelent, és elkezdted tanítani a Bibliát, és kiderült, hogy Isten a tanításon keresztül téged tud használni, és olyan dolgokat mondtál, amit korábban te nem is értettél soha. Ez az ajándék elkezdett működni. És sorolhatnánk a sok-sok ajándékot. Lehet, hogy mész az utcán, és egyszerűen olyan irgalom van a szívedben azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiket látsz, hogy bele tudod élni magad, hogy ennek a másiknak milyen az élete, milyen jó lenne, ha tudnánk segíteni, milyen jó lenne, az Isten kegyelme megnyilvánulna. Vagy amikor azt látod, hogy emberek mennek tönkre, vagy rossz dolgokat tesznek, akkor van bátorságod arra, hogy oda menj hozzá, és azt mondod, hogy Tamás, azt ne csináld. Meginted őt szeretettel, hogy ne menj tovább, mert van egy jobb út. Az ajándék elkezd működni. Te milyen ajándékot kaptál az Istentől? Nagyon fontos, hogy erre aránylag pontos választ tudjunk, mert tudjuk, hogy milyen ajándékot kaptunk, akkor ezt tudjuk használni. És az ajándékok akkor működnek, ha engeded, hogy működjön. Ha otthon ülsz a karosszékben, és várod, hogy valami történjen, úgy nem fog működni. Az Isten országának az építésében működnek ezek az ajándékok. Szeretnék egy ilyen nagy baptista klasszikust idézni, nem mintha mások nem ugyanezt képviselték volna. Itt van egy úriembernek a fényképe. Őt úgy hívják, hogy Onken. Ő a 19. században élt. Tulajdonképpen a baptista mozgalomnak az egyik nagy alakja volt. Ő már az elején elkezdte hirdetni azt, amivel nagyon egyetértek. Minden baptista egy misszionárius. Most ezt mondhatnánk úgy is, hogy minden keresztény egy misszionárius, most mindegy, hogy baptista vagy nem baptista, de minden keresztény egy misszionárius. Vagyis aki újjászületett és az Istennel kapcsolatba került, a Krisztus ajándéka ott van az életében, és ezt azért kaptad, mert szeret az Isten téged, másrészt, hogy használj. Használd ezt, hogy mások is épüljenek, hogy mások is részesei legyenek az Isten ajándékának. És ha azt mondjuk, hogy minden keresztény egy misszionárius, akkor azt jelenti, hogy ma úgy mész haza boldogan, hogy az Isten kinevezett engem egy misszionáriusnak. És a te missziós területed, mondjuk hazamész a családodhoz, vagy a szomszédodhoz, vagy hétfőn bemész a munkahelyedre, lehet, hogy egy nagy kihívás van, de ott a missziós terület, mi misszionáriusként megélni a hitedet. Azt mondja ez az Onken, hogy minden ember, aki Krisztusban újjászületett, misszionáriusként kell, hogy élje az életét. És ne felejtsd el, ha misszionárius vagy, és lelkajándékok nélkül kezdesz el bármit is csinálni, nagyot fogsz esni. Olyan kudarcaid lesznek, ami még soha nem volt. Az ajándékok azért vannak, hogy természetfölötti módon Isten megáldjon téged, és rajtad keresztül másokat is. Ezért adja Isten ezeket az ajándékokat. Te milyen ajándékot kaptál? Hadd mondjak még két példát. Amikor intézményes szinten az ajándékok le vannak folytva, és nem fog működni. Van ez a bizonyos megfogalmazás, hogy klérus és laikus. A klérus az azt jelenti, hogy az ilyen papok, felszentelt emberek, a laikus meg azok, akik nem felszentelt és nem ilyen emberek, vagy esetleg nincs teológiai végzettségük. És nagyon sok gyülekezet, vagy nagyon sok közösség elmegy abba az irányba, hogy elhiszik azt, hogy aki már elvégzett egy teológiát, akit felszenteltek, az mindent tud. Ott vannak az ajándékok, és vannak a laikusok, aranyos emberek eljönnek a gyülekezetbe, meghallgatják, áment mondanak, hazamennek, és soha semmi nem változik. De úgyis neki kell csinálni mindent, nem? Hát Isten őket áldotta meg, hát ők lettek felszentelve. Még fizetést is kapnak, nem? Hát akkor meg hajrá. Mi vagyunk a szurkolók, és akkor ők meg dolgozzanak. És attól függ, hogy egy gyülekezetben egy pásztor van, vagy öt, vagy hány főállású alkalmazott van, a másik 200-500 ezer, akármennyi, ott szurkol nekik, hogy jól csinálják. Ugye ismerős az a kép. De ez az, amikor az Isten országa tönkre fog menni, hogyha így működnek a dolgok. Pont fordítva kell, hogy működjön, hogy azok a szolgálati ajándékok, mondjuk akiket felszentelnek, azok építik a gyülekezetet, segítik mindenben, tanítják a gyülekezetet, és kik azok, akik a nagy eredményeket elérik? Nem a pásztor, nem az apostol, nem a proféta, meg nem az evangélista, hanem te. Aki az Isten országában egy megajándékozott ember vagy, és ha te mész előre, mint misszionárius, téged fog Isten megáldani. És te vagy az, aki a legnagyobb eredményeket tudod hozni az Isten országának az építésében, mert téged fog megáldani Isten. Ugye ez egészen más, mint ez a klérus-laikus megosztás. hogy 2-3 embert kinevezünk, hadd dolgozzon, a többiek meg majd eldöntik, hogy jól csinálták, vagy nem. Mindenki dolgozik, mindenkinek van elhívása, mindenki kap ajándékot, és az Isten mindenkit szeret, ugyanakkor arra is számítani, hogy az Istennek számol el mindenki. Tehát amikor az Úr előtt állunk, majd a kőszikla gyülekezet, ott teszünk a mennybe, akkor nem csak azt kérdezi az Úr, hogy na hát a vezetők mit csináltak? Ezt is megkérdezi. A vezetőknek számot kell adni arról, amit csinálnak. Hogy szentek és tiszták és őszinték legyenek. De az a kérdés is fölmerül, hogy te betöltötted a küldetést, vagy nem? Hogy mennyi ajándékot kapsz a mennybe, hogyha ott leszel? Tehát mindenkinek van egy felelőssége, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi a lelki ajándékunk. Lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy tudod, hogy mi a lelki ajándékod, és úgy érzed, hogy olyan helyzetben vagy, amihez még szükség lenne több lelki ajándékra. Lehet, hogy meg tudsz nevezni 2-t, 3-at, 4-et, és ez jól működik, de még hiányzik egy-kettő, úgy érzed. Mert bizonyos területeken nem tudsz előre haladni. Van egy jó hírem. Azt mondja a Biblia, hogy kérjétek a lelki ajándékokat. Nem rossz dolog, amikor Isten elé állsz, és azt mondod, hogy Uram, hűséges akarok hozzád lenni. Uram, itt van körülöttem ez a világ, és szeretném az Isten kegyelmét képviselni, csak nem tudom jól. Szükség van még ajándékra, szükség van az Istennek a kegyelmére, hogy előre tudjak haladni. És amikor azért imádkozol, hogy az Istennek az ajándékai működjenek az életedben, vagy új ajándékok jöjjenek, akkor ez teljesen biblikus kérés. Mert a Biblia azt mondja, hogy aki Istenhez jön, azt nem küldi el. Hogy amikor kérd a Szent Lelket, akkor nem fog neked valami rossz ajándékot adni. Vagyis az Isten ajándékai nem csak régen voltak, vagy nem csak akkor volt, amikor újjászületett és kaptad az üdvösséget, hanem a szolgálatod az életed során folyamatosan Isten megajándékoz téged olyan ajándékokkal, amik fölképesítenek téged arra, hogy el tud végezni a munkádat. Úgyhogy lehet, hogy ma is kapsz ajándékot, akár most. Lehet, hogy holnap kapsz egy ajándékot Istentől, vagy 2 év múlva, amikor olyan helyzetbe kerülsz. Mindez azért van, hogy Isten nem fegyver nélkül akar elküldeni egy olyan háborúba, ahol az ellenség jól felfegyelezett, hanem téged akar fölkészíteni, hogy eredményes tudj lenni. Szóval megajándékozott emberek vagyunk, és az ajándékok osztásának még nincs vége. Nem olyan, mint karácsony, utolsó csomagot is átadtuk vége. Itt még vannak csomagok. Vannak olyan ajándékok Istennél, amit még elkészített neked, csak holnap vagy holnap után fogja átadni. Hiszünk ebben? Nos, ez a mai délelőtt arról szólt, hogy Jézus, aki győzött, és ő nagy ajándékot kapott, megajándékozza az övéit, hogy te is győzzél. És szeretném, hogyha ma délelőtt ezért tudnánk imádkozni, hogy úgy tudjunk tovább menni, hogy győztesek legyünk. Hogy ne egy bukott háborút vívjunk, ne a szerencsétlenkedés jellemezze az életünket, hanem az Istennek az áldása és az Istennek az ereje. Hogy kísértéseken, nehézségeken, nyomorúságokon, veszteségeken keresztül is az Isten kegyelmébe kapaszkodva előre tudjunk menni. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl és imádkozzunk. És amikor most imádkozunk, tényleg álljunk úgy Isten előtt, hogy Jézus Krisztusnak minden hatalom megvan, bármit megtehet. Látja a te személyes életedet most, látja a kihívásaidat, látja a szükségeidet. És most szeretném legelőször azokat megszólítani, akik még nem tértetek meg. A lelki ajándékoknak a listája azzal kezdődik, hogy örök élet. Ez a legnagyobb ajándék. És ha szeretnéd Jézust befogadni az életedbe, hogy elinduljon ez az ajándékoztás Isten részéről, akkor meg kell térned. És hogyha így vagy itt, hogy kész vagy erre, hogy Jézust befogad az életedbe, ezt a győztes urat, akkor fejezd ezt ki Isten felé. És azok, akik keresztényként vagytok itt, szabad most imádkozni azért, hogy Uram, adj még ajándékot, hogy működjenek az ajándékok, hogy fedezzem fel az ajándékaimat. Legyen benned egy ilyen vágy, hogy az Istentől kapott ajándékokat ne félretegyük, hanem a megfelelő módon tudjuk használni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük az igét, amiben kijelentetted a te akaratodat. És köszönjük, Uram, hogy ma nem arról hallottunk, hogy milyen elvárásaid vannak felénk, hanem arról, hogy mennyire szeretsz bennünket. Hogy mennyi ajándékot adsz nekünk. Köszönjük, Uram, minden ajándékot köszönünk. És köszönjük, hogy ezek működnek, hogy ezek megszínesítik az életünket, hogy boldoggá tesznek és eredményessé tesznek bennünket. Köszönjük ezt, Uram. És imádkozom azokért, Uram, akik talán valami negatívat tapasztaltak, vagy félnek az ajándékok használatában. Kérlek, Uram, hogy ezen a mai napon szabadítsd föl minden olyan hívő embert, akik ebbe a kategóriába tartoznak, hogy működjenek a tőled kapott ajándékok. Imádkozom azért, Uram, hogy adj nekünk szentséget és tisztaságot is, hogy az ajándékok ne torzul működjenek. Áldj meg, Uram, bennünket. És kérlek, Uram, ezen a mai napon, hogy legyen ez a mai nap is az ajándékoztásnak a napja. És Uram, kérlek, hogy azok az emberek, akik itt vannak, és olyan szívvel vannak itt, hogy szükségük van egy újabb ajándékra, hogy ezzel is téged tudjanak dicsőíteni, hogy az elhívásokat be tudják tölteni. Kérünk, Uram, hogy a mennyei dicsőségből küld ezt az ajándékot, és add oda az embereknek a szívébe. Hadd működjenek ezek. Uram, bármilyen ajándék is ez. Köszönjük, Uram, hogy te bátorítasz az igében, hogy kérjük a lelki ajándékot, és hogy a prófétálást nevessük meg. Uram, nem akarjuk ezt tenni, hanem elfogadjuk, Uram, a te ajándékaidat. Uram, most nyitva van a szívünk, és kérünk, hogy töltsd be te önmagaddal, kérjük a te szent lelket, hogy töltsön be bennünket. És kérjük, Uram, hogy legyen áldott valamennyünknek az élete, hogy bármit is teszünk, tudjuk a te nevedbe tenni, és az életünk az legyen gyümölcstermő élet. Kérünk, Uram, hogy így áld meg bennünket. Jézus Krisztusnak, ennek a győztes királynak a nevében imádkozunk. Amen.